Jó esét kívánok, köszöntöm nézőinket, szervusztok, visszatértünk Budapestre. A római parton gyakorlatilag a sarkán vagyunk, és ma este elfogadta meghívásunkat Magyar Péter, a Tisza párt elnöke, EP képviselője, úgyhogy vele fogunk beszélgetni alapvetően arról, hogy hogyan látja a kormányzat védelmi intézkedéseit az árvízhelyzettel kapcsolatban. Előtte azonban köszöntet szeretnék mondani mindenkinek, aki valamelyik pontján a Dunának, illetve az egyéb árvízveszéllyel sújtott területeken valamilyen módon segíti a védelmi munkálatokat. Tudjuk, hogy ezekben az órákban is nagyon sokan önkéntesek, hivatásosok és így tovább. Szóval sokan dolgoznak azért, hogy elkerüljük a bajt. Nagy elismerés nekik és kitartást kívánunk innen is. Emellett pedig szeretnék köszönetet mondani azoknak a polgártársaknak, akik 2024-ben is a Partizánnak adták az adójuk 1%-át, ezzel a Partizán téve Magyarország legnagyobb közfinanszírozott médiumává. A ti támogatások tette azt lehetővé, az elmúlt két napban gyakorlatilag Vásárosnaménytól kezdve, egészen Győrön át, Gönyűig bezárólag, számos pontján ott lehessünk az árvízi helyzetnek, és első kézből tudósíthassunk a védelmi intézkedésekről. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy ezt lehetővé tettétek a számunkra. Ígérem, hogy továbbra is azon leszünk, hogy megszolgáljuk a bizalmat. Eredetileg egy kicsit beljebb lettünk volna az adással, azt szerettük volna, hogyha közvetlenül ott, ahol fölhúzták a különböző homokzsákgátakat, tudnák elkészíteni ezt az interjút, de nagyjából fél órával az adás kezdés előtt a rendőrség végül kiterelt minket erről a területre, hogy pontosabban a stábunkat már nem engedte be, ezért jöttünk egy kicsit ide kijebb. De valóban azt lehetett látni, hogy civilek emelik a különböző védműveket, ugye ez egy olyan terület, ami védetlen, tehát itt gyakorlatilag, ahogy Magyar Péter egyébként a délutáni videójában úgy fogalmazott, hogy a hatóságok félrenézésével lehetett például mondjuk azt a hotelt is megépíteni, amelynek a munkálatai során hát láthatóan nagyon sok milliárdot kellett abba investálni, hogy az a hotel ott álljon. Most nagy kérdés, hogyha adott esetben betörne a Duna, akkor ott milyen károkat tudna okozni, feltehetően igen súlyosokat. Úgyhogy ez is az első kérdés, amivel fordulok Magyar Péterhez, akit egyben köszöntök az adásban. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szervusz, Marci.
És akkor beszéljünk erről, hogy mit gondolsz erről a dilemmáról, mert ez valóban régóta fölmerül, hogy a 2013-as árvizet követően a 2010-es évek végén volt egy igen érdekes társadalmi vita, hogy hogyan kellene egyáltalán védeni azokat az épületeket, amelyeket nyilván mondom, ahogy te fogalmaztál, a hatóságok félrevezetésével húztak föl. Ugye ezek üdülőbesorolásúak, ami más típusú szabályozás alá esik, de hát közben, amikor érkezik az árviz, akkor azt lehet látni, hogy ott lakosok vagy adott esetben tulajdonosok próbálják védeni az ingatlanjukat. A te meglátásod mi? Ezt az ellentmondást hogyan kellene feloldani, mobilgáttal, vagy az építmények visszabontásával? Mit kellene csinálni?
Jó estét kívánok, köszönöm a lehetőséget. Én is hadd kezdjem azzal, amivel te, hogy szeretném megköszönni annak a sok tízezer civilnek, aki legalább vasárnap óta dolgozik ezen a sok száz kilométeres védelmi szakaszon. Köztük különösen szeretném megköszönni annak a sok ezer tiszaszigetes, tiszás aktivistának, akik segítenek az első hívásra már szombattól. Özöllenek hozzánk a felajánlások önkéntes munkára, anyagi és tárgybeli felajánlások, tömkelege érkezik, homokzsákok, homok, lapátok, ások, mindenféle eszköz, meleg tea, sütemény, palacsinta, székelykáposzta, úgyhogy szeretném megköszönni, és természetesen köszönöm annak a körülbelül 4500 hivatásosnak. Ugye a miniszterelnök úr a reggeli sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy jelenleg ugye 1700 körüli katona teljesít szolgálatot a gátakon, majdnem 1000 katasztrófavédelmi is, nagyon sok vízügyes, majdnem 1000 vízügyes, vannak még egy pár a rabok is, azt hiszem 120 rab, és hát a víz, és hát nagyon sok szakember összességében 4500-on vannak, mindenkinek köszönjük a munkáját, és kitartást kívánunk nekik ezekre a nehéz napokra, éjszakákra, ugye ilyenkor sem lankad a figyelem, figyelő szolgálatokat szerveznek már például Szentendrén, ahova várják civilek jelentkezését, és több városban oda is mennek tiszások, és gondolom nagyon sokan civilek, ez egy fontos munka. Úgyhogy szerintem ez jó látni, mielőtt a kérdésedre válaszolnék, hogy egy ilyen nehéz helyzetben összefog az ország, és tényleg nincsen jobb, nincs bal, csak magyar, és mindenkit arra biztatok, aki még nem volt kint, vagy nem tudott eddig kimenni, dolgozni, segíteni, hogy tegyen így. Egyrészt hazaszeretetből, másrészt pedig ez egy nagyon jó csapatépítési, ismerkedési lehetőség. Azt még hagyd mondjam el, hogy én innen egy másfél kilométerre éltem nagyon sokáig a római parton a Királyok útján, amikor gimnazista voltam a családommal már a gáton túl. Tehát mi pont a töltésen voltunk, az egy védett terület.
De aki... 2002-ben ugye kiposztoltál egy oklevelet, amit ha jól értem, akkor Tarlós Istvántól kellett, hogy kapjál az akkori árvízi védekezésben nyújtott kiemelkedő teljesítményedért. Ezt személyesen ő adta át neked amúgy?
Nem. Talán a családom valamelyik tagjának adták át, nem tudom, mert egy testvérem mente, vagy édesapám. Igen, ugye itt laktunk mi már elég régóta, hiszem 1995-től a római parton, és a 2000-es évek elején nagyon sűrű volt az árvíz, tehát utána volt egy szünet, de 2001-2002-ben rendszeres volt, hogy jött oda-föl a Királyok útjáig a víz, és nekünk ez egy ilyen rendszeres program volt, hogy mentünk akár a Békés-megyeri gátat, akár itt ahogy te is mondtad, itt a hullámteret vagy az árteret, ártében lévő épületeket menteni, hát ismertük ott a szomszédokat, és hát tényleg nagyon szép házak voltak ott, összejártak a családok. Ezt csak azért posztoltam ki, mert ugye megkaptam a propagandistáktól, a kormányzati médiumoktól, hogy én most fogtam életemben először ásót, és hogy milyen rosszul áll a kezemben. És egy kicsit sajnáltam őket, ezeket a propagandistákat, a megafonosokat főleg, de a többit is, hogy ahelyett, hogy kijönnének és megtapasztalnák ezt a nemzeti összefogást és ezt a jó érzést, hogy meg tudjuk védeni a falvainkat és a városainkat a természet erejétől, inkább otthon ülnek és a Facebookon gyalászkodnak és arról írnak, hogy 100 000 forintos gumicsizmában jár a gátat, miközben ez egy 8 000 forintos Decathlon gumicsizma, de egyébként lehetne 100 000-es is, ugyanúgy tudsz tölteni homokzsákot mind a kettőben. Úgyhogy ezért posztoltam ki, rendszeres volt, és hogy akkor átírek a kérdésedre, ez már akkor egy vita volt itt a római parton, egy soha el nem múló vita, hogy milyen megoldást kell találni. Ugye itt nem csak szálloda van, nem csak egy-egy ilyen társasház, hanem nagyon nagy értékű családi házak tömkelege van, és ahol ti akartatok a műsort tartani, az még egy jobb helyzetben lévő rész. Ennél sokkal mélyebben lévő részei is vannak a Királyok útjánál a római partnak, ahol ilyenkor, ilyen vízálláson, amit most várnak a szakemberek szombat estére, 850 centi körül, ott már ilyen 2-3 méteres víz lesz az épületek környékén, és hát az elég brutális látványa, hogy ilyen 500 milliós házikó, de a kisebbek is majdnem a tetejéig ér a víz, és hát próbálják megvédeni. A
kérdés... Nem tudom, hogy neked kéne megoldanod nyilvánvalóan, de érdekel, hogy a Tiszapárnak erről mi az álláspontja van.
Az az igazság, hogy ez ugye már egy majdnem eldöntött dolog volt, tehát ott Tarlós István idején már megvolt a beruházás, ki volt írva, hogy milyen gátrendszer épül, csak aztán az engedélyeknél a környezetvédelmi szervezetek, Fidesz álláspontja szerint áll környezetvédelmi civil szervezetek megfúrták ezt az engedélyeztetési eljárás, de itt az itt lakók között sincsen megegyezés. Ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet, mert sokan azt mondják, hogy hát ők elviselik, hogy 5 évente ki kell festeni, és hogy víz megy a házukba, ők azért költöztek ide, hogy legyen kilátás, és hogy az érintetlen Dunaparton éljenek, nem azért költöztek ide, hogy egy nagy akár mobilgát, vagy annak is vannak oszlopai, tehát akkor ki kell vágni fákat, ugye itt az volt a fő vitapont, hogy több mint 100 fát ki kell ilyen régi ősfát vágni. Szóval erre nehéz megoldást találni. Én azt gondolom, hogy nehéz olyan megoldást találni, ami mindenkinek jó. Nem biztos, hogy csak a gátban kell gondolkodni. Majd
lehet egyáltalán szerintem találni megoldást ezen a ponton, vagy itt arról van szó, hogy a hatóság félrenézése miatt gyakorlatilag mostanra már ki kéne tudni mondani azt, hogy lehet, hogy épületeket kell elbontani, és ez nyilvánvalóan politikailag annyira költséges, és senki nem akarja bevállalni.
Én nem hiszem, hogy épületeket kell elbontani. Tehát nyilván önnek van ilyen jelévülési ideje, hogy mikor épült és meddig léphettek volna a hatóság, azok a jóval régebbi épületek, tehát ez a legújabb is szerintem már 10 év fölött van.
Tehát 2010 után épültek jobbára.
De nagyon sok meg előtte. Csak azt akarom mondani, hogy ez nem csak római part specifikus, és akkor menjünk egy kicsit távolabb. Beszéltem nagyon sok szakemberrel, biztosítási szakemberrel. Nem tudom, hogy tudják-e a nézők, hogy Magyarország területének a 33%-a árvízvédelmi szempontból veszélyeztetett terület, és ezzel európai csúcstartók vagyunk. Ez a legmagasabb arány, Hollandiához képest is magasabb, amit ugye a vizekváros országának szoktak hívni, és ott olyan árvédelmi töltések és gépezet van, hogy elképesztő. Nálunk a legmagasabb arány, ugye a Kárpát-medence legmélyebb részén fekszünk, a nagy folyóknak tulajdonképpen a befolyási területén. 2 millió ember él Magyarországon, egy millió ember él Magyarországon olyan területen, olyan ingatlanban, ami nincs víz. 1 millió ingatlan nincs biztosítva, és 2 millió ember él ezen az árvízvédelmi részen. A magyar közutak 15%-a ezen a területen, a vasúthálózat 30%-a, itt van nagyon fontos ipari létesítmények, rengeteg mezőgazdasági terület, és ugye ezekre az ingatlanokra, erre az 1 millió ingatlanra nem lehet biztosítást kötni jelenleg, akkor sem, hogyha akarsz, mert a biztosítók nem vállalják a kockázatot. És szerintem ez az első megoldandó kérdés, és majd onnan térjünk vissza, hogy milyen védekezési lehetőségek vannak, nem csak a gát egyébként, nyilvánvalóan, hogy a biztosítók már nagyon régen, legalább 15 éve kérik az éppen aktuális kormányzatot, hogy legyen egy ilyen kockázatkezelési reform vagy tervezet, hogy igenis ki lehessen terjeszteni, szálljon be a kormány, akár üljenek le a biztosítók, üljenek le a vállalatok, üljenek le a szakemberek, a kormány, és találjanak ki, más országban van erre megoldás, hogy akár ilyen területeken is lehessen biztosítást kötni. És a kormány is sokkal jobban járna, mert emlékezhetünk, hogy amikor a tiszai nagy árvíz volt, rengeteg épület dőlt össze, sok 10 vagy 100 milliárd forintba került az újjáépítés, akárcsak Devecser, ugye az egy másfajta természeti katasztrófa volt. Mindenkinek érdekel, nyilván a lakosoknak is többet is érnének az ingatlanok. Én nem hiszem, hogy ilyen helyzetben a lebontás a megoldás, hanem inkább mostantól egy koherens és szabályozás és olyan hatóságok, amik betartják a szabályozást. Igen, az egy diplomatikus fogalmazás volt, amit te mondtál, hogy félrenéztek és becsukták a szemüket, valószínűleg itt súlyos korrupciós dolgok voltak, igen, tehát itt azért olyan lakóparkok épültek, nagyjából tudom is, hogy ki a beruházó, vagy ki volt akkor a beruházó.
De akkor ki a felelős?
Hírtévé egyik tulajdonosa, kérdés. Csak hogy mondjam.
Tehát ki a felelős azért, hogy ez a helyzet így elburjánzott itt?
Hát nyilvánvalóan egyrészt a maguk a lakosok, tehát akik a családi házakat építették, a beruházók, akik lefizették annó a hatóság embereit, és hát az építési hatóság az önkormányzat. És talán az országos kormányzat is, mert ez mondom nem csak római parton történt, hanem rengeteg helyen, hogy árterületre, hullámtérbe építettek ingatlanokat, de hát ez ugyanolyan, mint amikor mit tudom én, Rogán Cecília tűzi víztározót épít Tihanyba, és mindenki tudja, hogy egyébként az egy medence, és akkor félrenéznek, és így kikerülik a szabályokat, ez a oldjuk meg okosban. Ez egy ilyen össznépi magyar játék, szerintem erre lenne igény, hogy ezzel leszámoljunk a jövőre nézve legalábbis.
Itt a vízszint nagyjából 726 cm jelenleg, ugye az előérezések alapján 846 cm-rel fog tetőzni majd szombaton. A nézőink kedvéért mondom, hogy közben néha láthatnak bevágott drónfelvételeket az itteni vízszintről nagyjából egy másfél órával ezelőttről, amikor még a fényviszonyok lehetővé tették, hogy átfogó képet tudjuk mutatni arról, hogy hogy néz ki itt a vízszint. Tegnap adott nekünk Nagy István agrárminiszter egy rövid interjút, és abban egyébként részben a saját politikai közösségre vonatkozóan is önkritikusan úgy fogalmazott, hogy az árvízi influencerkedés árt a védekezés hatékonyságának. Érzed-e találva magadat?
Nem tudom, hát én nem tudom, hogy Nagy Istvánnak erről kellene beszélnie, vagy inkább arról, hogy nyilván nem csak az ő felelőssége, mert Széchenyi István óta napirenden van, hogy milyen víztározókat, milyen csatornarendszert kellene kiépíteni Magyarországon, elsősorban az Alföldön, hogy mennyivel lehetne növelni a termés átlagot, hogyan lehetne a klímaváltozás miatt egyre sűrűbb és súlyosabbá váló asszálykárokat és ilyen árvízi helyzeteket kezelni. Elég sok ideje volt Nagy Istvánnak és a Fidesznek is, és úgy általában a hatalmi elitnek 34 évben, hogy ezt megoldják, hát nem oldották meg, és még hagyd térjek ki egy pillanatra arra, hogy milyen megoldások vannak, nem csak a gátak magasítása, ugye azt sokan mondják szakemberek, hogy 2013-ban, amikor 891 centivételrel tetőzött itt a Duna, és ez az évszázada valahol volt, legmagasabb árvíz volt, akkor már nagyon sok helyen itt Budapest környékén, a Dunakanyarban, a Sziget közben, Esztergom környékén is a meglévő gátak, Esztergomban nagyon kevés van, hogy erről is beszéljünk, a meglévő gátak nem voltak elég magasak, és több sor homokzsákkal lehetett csak elkerülni a vízbetörést, és akkor már igény keletkezett arra, hogy megmagasítsák ezeket a gátakat, meg is kell erősíteni nyilván őket, mobil gátrendszerek, és ezek sem történtek meg. Tehát, de nem csak ez az egy megoldás, hogy magasítjuk a gátakat az égig. Nem tudom, hogy emlékszel rá, hogy amikor én gyerek voltam a 80-as évek végén, 90-as évek elején, folyamatosan jártak a kotróhajók a Dunán. Egy ilyen, nem tudom, hogy hívták őket, és így kopartak, és hozták ki a sódert meg a homokot. Ez már több mint 10 éve biztos, vagy lehet, hogy 15 éve sincsen. Folyamatosan rakódik le ugye a hordalék itt-ott a területen. Egyrészt nagyon-nagyon minimálisan hajózható a Duna a magyarországi szakasza az egész európai szakaszhoz képest. Volt egy Duna stratégia, hogy kicsit utaljak a magyar EU elnökségre, amikor én kint dolgoztam diplomataként a 2011-es EU elnökség alatt a fő prioritása a magyar elnökségnek a Duna stratégia elfogadása volt. És hát abban benne volt, hogy hajózhatóvá kell tenni a Dunát, ez egy olcsó, környezetkímélő, versenyképes szállítási útvonal lehetne a közúti fuvarozáshoz képest, de még a vonatos, a vasúti fuvarozáshoz képest is, és hát nem lett ebből semmi. Ugye mindig hivatkozunk környezetvédelme erre-arra, a Duna 365 napnak a jóval kisebb részén hajózható, mint amikor nem. És ugye, hogyha elmarad a kotrás, akkor töltődik föl a feneke a folyónak, és hát nyilván, ha ugyanannyi víz jön föl, akkor az magasabban tetőzik. És akkor nem beszélünk tényleg az árvízi szükségtározókról, ugye van egy-kettő a Duna mentén, van több a Tisza mentén, de ennél jóval több kellene, és amikor beszélsz egy agrárszakemberrel vagy egy környezetvédővel, akkor vérzik a szívük, amikor látják ezt a hatalmas vízmennyiséget, amire most ellenségként tekintünk, ahelyett, hogy ezekből bespájzolnánk, nyilván nem a szeptemberi árvízre a legoptimálisabb, de egy tavaszi zöldár, amikor jönnek le a folyóinkon, akkor be lehetne egész nyára spájzolni vízből, amikor hiány van, mert jelenleg olyan asszályok voltak idén is, meg két éve is, hogy ahol voltak területek, ahol nagyjából elvégezték uniós pénzekből az öntözési rendszerek felszerelését, kiépítését nagy gabonamezőkön, vagy másfajta növénykultúrákban, hiába volt ott, mert nem volt víz a csatornákban, mert vagy nincs kitisztítva, vagy valaki véletlenül beszántotta, vagy ki sincs építve, és ezért aztán elég a termés. És volt, amikor ugye kukoricából például nulla termet Magyarországon két éve, most meg éppen más növényekből. Tehát én csak visszatérve Nagy Istvánra azt gondolom, hogy egy agrárminiszternek, hogyha komolyan veszi a dolgát és a szakmáját, akkor ezzel kellene törődni. Influencerkedésről pedig annyit szerintem, hogy mi azt értük el ezzel, hogy én elég sokat megjelenek a közösségi médiában, és posztolok arról, hogy melyik településen vagyunk, milyen védekezési munkákban tudunk segíteni, vagy mire van szükség az adott településen. Azt értük el, hogy jelenleg ugye már sok ezer civil aktivistánk van és segít. Szerintem nincs ilyen politikai közösség, ahol ennyien jelentkeztek volna, és sokan elmondják, hogy most vannak először a gátakon, és hogy mennyire fontosnak érzik ezt. És a közfigyelmet is felkeltjük, és lehet, hogy ennek köszönhető, hogyha mondjuk van 40 ezer civil a gátakon, abból mondjuk 10 ezer kiment. És szerintem az influencerkedésben is van jófajta influencerkedés és rosszfajta influencerkedés. Amikor a megafon engem gyaláz a ruhám miatt, vagy folyamatosan hazudik, mocskolódik, amikor Szentkirály Alexandra kiáll besütött hajjal és tiszta ruhába, egy új ásóval vagy lapáttal, és azt mondja, hogy Magyar Péter ne támadd a katonákat, vagy a férje Szalai Kaszinó Bobrovinszki Kristóf is kiáll, aki éppen csak a katonai szakzsargont nem ismeri, és a lánctalpas és a kétértű szavak nem jutnak neki eszébe honvédelmi miniszterként, kiáll és azt mondja, hogy ne támadjam a katonákat. Ez egy rossz fajta influencerkedés, mert én nem támadtam sem a hivatásosokat, sem a katonákat, sőt éppen értük haragudtam, hiszen a katonák, az önkéntes tartalékosok szerintem hazaszeretetből és a szakmájuk tiszteletéből ott lennének a gátakon, hogyha kirendelték volna őket, de valamiért, ez késve történt meg, valamiért a tartalékosok 12 ezeren állítólag annyian vannak, hétfőn kapták meg azt az e-mailt, amiben tulajdonképpen így kérlelik őket, hogyha van idejük.
Erre már utaltál egy korábbi Facebook bejegyzésedben, te láttad ezt a konkrét levelet?
Persze, be is idéztem a Facebookhoz, megkaptuk egy tartalékostól, hétfőn kapták meg, miután már akkor egy hete lehetett tudni, hogy az évszázad egyik legnagyobb árvize jön, bocsánat, és azt mondják ebben az e-mailben, hogy ha el tudsz jönni, akkor csütörtökön szeptember 19-től esetleg megszervezzük a ti bevonásatokat. Szeptember 19-én holnap, amikor az ország egy részén már tetőzött a Duna. Ez mi ez, ha nem felelőtlenség a politikai vezetésről? Ez a rossz fajta influencerkedés. És van olyan influencerkedés, mondjuk, hogyha egészségtudatosságról beszélsz, és mondjuk arra próbálod rávenni a honfitársaidat, a fiatalokat, hogy táplálkozzanak egészségtudatosan, vagy sportoljanak többet, az a jófajta influencerkedés. Okay. És nyilván egyébként Nagy István is bemutatott egy vicces influencerkedést, amikor vasárnap reggel posztolt a Facebookra, hogy milyen jó ez a laza nap, és ma semmit nem fog csinálni, csak nem tudom, olvasni fog. Majd miután mi kimentünk a Tiszapárttal reggel 9-kor Neszmébe, a Komárom-Esztergom megyében az önkéntesekkel, és elkezdtük építeni a védműveket azokon a vasúti töltéseken, ahol amiből 9 van ilyen átjáró, vasúti átjáró a Dunaparton, ahol már évek óta, hosszú évek óta kérik a civilek, a településvezetők, a mobilgát rendszert, ami egy pillanat alatt megoldaná ezeket a problémákat, és elkezdtünk menni Nyerges-Újfalura, ahol körberaktuk civilekkel a sportkomplexumot, akkor ugye jött a rogáni hatalomgyár, és észbe kapták, hogy itt valami nem stimmel, és Nagy István kitette, hogy akkor most minden programját lemondta, és mostantól az árvízi védekezés. Igaz, hogy nem volt semmilyen programja, mert reggel kitette, hogy éppen lazsálni fog egész nap.
Fogunk beszélni majd a hadsereg kérdéséről, a honvédelemről, illetve a tartalékosoknak a dilemmájáról is, de egy pillanat menjünk még vissza oda, amit említettél, mert valóban ez egy fontos kérdés. Ugye a 2013-as dunai rekordárvíz 30 milliárd forintnyi nemzetgazdasági kárt okozott, ezzel szemben az idei asszály csak augusztusig akár 350 milliárd forintnyi vesztesége is járhatott. Vannak olyan szakértők, akik a teljes magyar agrárkibocsátás, akik szerint akár a 10%-a is odaveszhetett. Ugye, tehát miközben az országnak a nyugati része a víztől szenved, addig a keleti részében konkrétan az asszály veszélye.
Bocsánat, ez nagyon fontos, hogy jelenleg azt mondják a szakemberek, hogy ugye rengeteg víz esett az Alpokban, Ausztriában, nyugati országrészben, meg itt Budapesten is, de a keleti országrészben 150 mm, vagy annyi hiányzik, elképesztő mennyiségű víz hiányzik még mindig a földekről.
Én erre utalt Sarkadi Zsolt egyébként a Telexnek egy mai műsorában. Meg az érdekelne, hogy egyrészt nem kellene élőzni akár a homokhátságon, kettő pedig, hogy ugye azt pontosan lehet látni, hogy van stratégia elviekben. Vannak víztározók is, EU-s forrás nincs, amivel tudnák ezeket működtetni, illetve újabb beruházásokat eszközölni. Szerinted hogyan kellene igazából most a kormányzatnak hozzányúlnia? Nyilván nem a mostani helyzet kezeléséhez, de ahhoz, hogy mondjuk, hogyha egy-két éven belül hasonló árvízhelyzet állna elő, akkor ne így éri az országot, és a vízhozamnak legalább egy részét lehessen tárolni, használni, akár más időkre eltenni.
Hogy kezdjem ezt is egy kicsit távolabbról, ugye itt tényleg nem csak az árvízről van szó, hanem az asszályról, és ugye általában a klímaváltozás és a környezetvédelem kérdéséről. Ugye arra nem szeret beszélni a kormány, hogy minden tanulmány kimutatja azt, hogy a Kárpát-medence jóval inkább érintett a klímaváltozás miatt, sokkal szélsőségesebben érintett, mint mondjuk a környező országok. Tehát itt a hőmérséklet emelkedése, a szélsőséges időjárási elemek, azok sűrűbbek lesznek, ahogy megyünk előre az időbe. És azt is érdemes tudni, hogy Magyarországon három nagy veszély forrás van a biztosítók szerint, és nyilván igazuk van, mert ők ebből élnek. Az egyik az a viharoknak a kérdés, amiből egyre több van, a másik az árvíz, és a harmadik a belvíz. És ezek mindig egyre sűrűbbek lesznek, egyre gyorsabban fognak jönni az árvízek, egyre súlyosabbak lesznek a belvíz problémák, és egyre nagyobbak lesznek a viharok, és az agrár természetesen meg az asszály és a szélsőséges időjárás. Szerintem onnan kéne nézni, hogy a szakértelmet esetleg illene megbecsülni, és azt a környezetvédelmi hatóságot, azt a vízügyi hatóságot, ahol jelenleg nem tudom, hogy tudják-e a honfitársaink, de a vízügyi szakemberek, ma egy vízügyi szakember 14 év tapasztalattal, 3 diplomával kevesebb, mint 400 ezer forint bruttó forintot keres egy hónapban, egészen megalázó, nem véletlenül hagyják ott rengetegen ezt a szakmát is. És ugyanez igaz a katasztrófa védelemre is, ahol 3-5 ezer ember hiányzik állítólag a rendszerből, nem véletlenül. Tehát, hogyha a szakmaiságot, a szakmai vitákat kicsit megbecsülnék, visszaépítenénk a környezetvédelmi szakhatóságokat, amiket ugye egyrészt az akkumulátorgyárberuházások és egyéb ilyen nagy beruházások miatt szétvertek, de mondhatnám az örökségvédelmet, ahol a Tiborcz-féle beruházások miatt verték szét a szakhatóságot, hogy ne akadékoskodjanak, akkor már előrébb lennénk. És lehet,
ez egy kampányígéret is a részedről? Tehát mondjuk, hogyha azt mondanánk, hogy most már 2026-ra futtok rá, és nyilvánvalóan ez egy kampányidőszak is bizonyos értelemben, ez egyfajta ígérete, egy lehetséges tisz a kormánynak?
Abszolút, de ez nem kampányígéret, én erről már nagyon sokat beszéltem, és szerintem ez
igen. Csak az a kérdés, hogy hatalom nélkül ebből semmit nem tudsz átnyomni, a kormánynak a lehetőség ebben.
Én azért azt látom, Marci, hogy sok mindent így, hogy is mondjam, hatalom nélkül is át lehet nyomni. Nyilván jobb lenne, ha a Fidesz magától csinálná meg, vagy az állampárt magától csinálná.
Szakemberek bérkérdésnek a rendezését azt nem tudod elintézni ellenzékből nyilván.
A nyilvánosság és a nyomásgyakorlás sokat segít, de teljesen igazad van, hogy abszolút egy kormányzással lehet egy első vagy nem tudom hányadik Tisza kormánnyal megcsinálni, hogy ez egy vita kérdés, hogyha lenne Tisza kormány, az hányadik lenne a magyar történelemben. Minden esetre ez abszolút ígéret, meg egy elvárás is magunk felé. Ez az alap, hogy minden területen visszahozzuk a szakmaiságot, és visszaadjuk a szakembereknek a megbecsültségét, és természetesen a nap végén a kormánynak, a politikusoknak sok mindenben dönteniük kell. Ha elé tesz mondjuk egy szakember, egy vízügyi szakember a belügyminiszternek vagy a miniszterelnöknek 3 darab koncepciót, és elmondja ennek az előnyeit, hátrányait, akkor végül a politikusnak, a miniszterelnöknek vagy a miniszternek el kell döntenie, hogy melyiket választja. Na de az nem járja, hogy szándékosan szétverik a szakembergárdát, hogy leépítik, hogy alul fizetik, hogy nem fogadják meg, hogy a miniszterelnök nyitja meg a tározót, miközben az a jogszabály szerint nem az ő lehetősége azért, hogy egy Facebook posztban jobban mondjon, mutasson, ez mondjuk egy kis dolog, ez csak egy olyan kis színes, hogy zajlik Magyarországon az árvízi védekezés. Szóval abszolút erre mennénk rá, és igazad van, hogy már vannak stratégiák, vannak koncepciók, és hát rengetegen jöttek, kerestek meg minket, és ugye vannak ezek a munkacsoportjaink itt a Tiszapárton belül, 65 alcsoport, van vízügyi, környezetvédelmi, klíma, sok minden, agrár, élelmiszeripar, és nagyon sokan kerestek meg minket ezzel, hogy vannak ugye kidolgozott tervek, és az sem feltétlenül igaz, hogy nincsen EU-s pénz, hát az esztergomi gát erre egy jó példa, hogy ugye már a miniszterelnök is így önkritikusan bevallotta, nem tudom, lehet, hogy valamit rossz felkészültet adtak neki, hogy hát azért több helyen nem épült meg a gátrendszer, amit ők ígértek. Ugye 2016-ban indult az esztergomi gátberuházás, aztán 22-ig talán a tervezésig és a régészeti feltárásig jutottak, és most ott van a város nagyjából árvízi védelem nélkül, és hát ugye elég magas vízállás jön, de ugyanez igaz a Szigetközre. Rengeteg helyen ígértek mobilgátat, és nem azt mondom, hogy a jobbos propaganda most is azzal foglalkoznak. Tehát ahelyett, hogy tényleg kicsit önkritikusak lennének, és arra figyelnének, hogy minden menjen az árvízi védekezésben a lehető legjobban, és időben reagálnának, és nem a Arnold Schwarzeneggerrel szürke inges gyúrós videókat tennének fel 8-at szombaton, meg vasárnap, amikor már mindenki tudja, láttuk az osztrák képeket, hogy mentik az embereket helikopterrel, láttuk a lengyel képeket, láttuk a cseh képeket. Tehát ahelyett, hogy erre koncentrálnak, nem, megint másról beszélnek. Szóval szerintem alapvetően rossz lovon ül a kormányzat.
Térjük át a honvédség kérdéséről, hogy a Magyar Honvédség professzionális állományának az engedélyezett létszám mint egy 30 ezer fő, és ugye Orbán Viktor tájékoztatása szerint 1677 honvéd vesz részt most a védekezésben, és az ő összetrombitálások is hosszú napokat tett igénybe. Ugyanakkor Orbán azt is mondta, hogy 24 óránként 4000 katonát tudnának hadrendbe állítani. Az tartalékosokról igazából, az önkéntes tartalékosokról kevés szó esik.
Most ma már nem beszélt róla.
De már például beszéltél erről, hogy valóban volt egyfajta fiaskó az ő mozgósításukba. Ugye azt lehet tudni, hogy Hende Csaba annak idején egy hasonló fiaskóba bukott bele, akkor a déli határkerítést kellett volna megépíteni, és nem tudott elég erőforrást erre allokálni. Ezen a rendszeren, tehát a tartalékos önkéntesekén elsősorban és általában a honvédségen mit változtatna, ha kormányra kerülne a Tisza?
Én nagyon óvatos lennék ebben, mert tényleg most egy árvízi védekezés van, és sokan azt mondják, hogy ilyenkor egyáltalán nem szabad kritizálni, a kormány nem szabad politikai kritikát megfogalmazni, és óvatosan mondom, én inkább azt mondom, hogy legyünk túl ezen a védekezésen, legyünk sikeresek, és ússza meg ezt az ország, főként a civileknek köszönhetően, mindenféle nagyobb anyagi és emberi tragédia nélkül, vagy kár nélkül. Azért azt szeretném itt is hangsúlyozni, nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy ha az a több tízezer civil nem dolgozna a gátakon, vagy nem dolgozott volna, és nem dolgozna, akkor sehol nem állna az árvízi védekezés. Csak egy példát, hogy mondjak.
Bocsáss meg, azért mi ma beszéltünk több, meg tegnap is több vízügyi szakemberrel, és azért, hogy arról számoltak be alapvetően, a 2013-as állapotokhoz képest jelentősen nőtt a védekezési képesség az országnak.
Ne, elkészült sok beruházás, és ha senki nem tagadja, hogy elkészült Visegrádon, elkészült Szentendrén, elkészült több településen.
Végig csak valami történt a 13-as
állapotban. De ezt senki nem mondta, hogy nem történt. Elnézést, 14 év kormány, 11 év alatt még jó, hogy történt, mert az EU erre rengeteg pénzt adott, és hát ugye emberéletekről van szó, hogy senki nem mondta, hogy nem történt, hogy nem voltak árvízi beruházások, árvízvédelmi beruházások, azt mondjuk, hogy egyébként sokkal többnek kellett volna történnie, és hogy amikor azt mondják, hogy hiányzik 3-5-10 milliárd forint, akkor az egészen nevetséges ahhoz képest, hogy pár hete vettek Tiborztól 650 milliárdért piaci ár másfélszeresére tök felesleges irodaházakat a miniszterelnök vejétől. Tehát én csak az arányokat szeretném érzékeltetni. Tehát nem erről van szó, hogy nem történt, hanem arról van szó, hogy ezt lehetne jobban. De visszatérve egy pillanatra a tartalékosokra, meg úgy az egész honvédségi kérdésre, én azt elhiszem a kormányzatnak, hogy fokozatosan hozzák a katonákat, vezénylik, rendelik be. Azt is elhiszem, hogy 24-48 órára szükség van az átfutási időre, főleg az önkéntes tartalékosok behívásánál, mert nekik munkahelyük van, ki kell értesíteni őket, sok minden. Na de azért az mégiscsak furcsa, hogy a kormány először 350 katonáról beszél, aztán 450-ről, aztán kiáll a Duna másik oldalán vasárnap este Rogán Antal államtitkára Dömötör Csabi, akiből most európai parlamenti képviselő lesz, és ő 17 ezer katona mozgósításáról és vezényléséről beszélt magabiztosan, és akkor most jön egy újabb adat, ma reggel 1670 katonáról beszél a miniszterelnök, és már nem beszélnek az önkéntes tartalékosokról, és hogy arról egy pár szó.
Ma reggel mondta azt Orbán Viktor, hogy 24 órán belül tudnak 4000 katonát mozgósítani, ha szükséges.
Jó, hát vasárnap este még 17 ezer volt, most lett belőle, de ne legyen rá szükség, tehát most nem szeretném az ördögöt a falra festeni, és ússzuk meg, de akkor is hagyd térjek arra vissza, és hagyd mondjam még egyszer, hogyha, és ezt komolyan gondolom, hogy, és ez mindig így volt, tehát ez nem az Orbán kormány hibája feltétlenül, hogy több tízezer önkéntes dolgozik, jó szívvel, tényleg önként és dalolva, hogy védje a településeket, de ha ők nem lettek volna, akkor sehol nem állnánk. És mondok egy példát, mi ott voltunk Neszmélyen, és ugye mi a tiszák, sok, meg egyébként a helyiek, meg máshonnan jövő teljesen civil emberek, megraktuk a homokzsákokat, ott letettünk nem tudom hány ezer homokzsákot, elzártuk azt a vasúti átjárót, majd tegnap vagy ma este, tegnap este megérkezett a honvédség, és mit csinál, megtekinti azokat a védműveket. Leányfalun voltunk tegnap előtt este, és mi tiszások 50-en, szentendrei vízilabdás srácok, meg egyébként leányfalusi helyiek, raktuk a nyúlgátat több száz méter hosszan, nem tudom hány ezer, vagy lehet, hogy már több tízezer homokzsákot, ott nagyon sokan, és most megérkeztek tegnap este a honvédek, és ezt befejezték. És ez számtalan településen van, ugye kapjuk a képeket, beszámolókat a tiszás önkéntesektől, rengeteg településen vannak ott, hogy nélkülük sehol nem, tehát a civilek nélkül sehol nem lennek, és szerintem az azért probléma, mert alapvetően az árvízi védekezés az a hatóság és a kormány hatóságok és a kormány feladata, jó, szerencsésebb történelmi fejlődési országokban, és arra jön rá a civileknek a kiegészítő tevékenysége, hogyha szükség van, akkor a polgármesterek igénylik és felhívják a civileket, mint ahogy itt nálunk is, hogy jöttek, segítsetek, és az emberek menni fognak. De nem fordítva van, tehát nem úgy működik egy jó árvízi védekezés, hogy oda megy a több tízezer civil, ha oda megy, mert éppen ráér és kedve tartja, és érez magában ennyi késztetést és hazaszeretetést, és hogy amit ők nem csináltak meg, akkor utána megcsinálja a hatóság. Nem, ez pont fordítva van, és ez egy nagyon álszent logika, hogy akkor valaki kritikát akar megfogalmazni, jó szándékú kritikát, nem érted, halakszom, hanem nem ellened halakszom, hanem érted, hogy ezt nem így kéne csinálni, akkor azt mondják, hogy egyébként Magyar Péter támadja a katonákat, támadja a katasztrófa védelmeseket. Persze, ez ugyanaz, amikor bementünk az egészségügyi intézményekbe, a kórházakba, értem, csak egy mondatot, értem, az nagyon örülök. Csak egy mondatot, még ez ugyanaz, amikor a kórházakba bemegyünk, és ott elmondjuk, hogy vállalhatatlan, hogy mennyit keresnek az ápolók, és hogy 40 ezer hiányzik az ápoló, az egészségügyi rendszerben 40 ezer ápoló, akkor azt mondják, hogy mi támadjuk az orvosokat, meg az ápolókat, meg hogy az egészségügybe vetett bizalmat romboljuk. Tehát nem a zsírra szállt por rombolja, meg a nem működő liftek, meg a magas fertőzési... Én ezt értem, mindent értek, Marci, hogy ők politikusok, de pont ők mondják azt, hogy hát ne csináljunk politikát az árvízi védekezésből, meg most ilyenkor össze kell fogni, és fullba tolják a kretént. Már bocsánat ezért a kifejezésért, milliárdokat költenek jelenleg is kormányzati propagandára, mert félnek, látják a közvéleménykutatási adatokat, látják, hogy körülbelül fej-fej mellett állunk, és látják, hogy egyre több ember lát át a Szitán és nem a Tiszán, és látják azt, hogy már nem lehet ugyanúgy hazudni, és mégis nyomják, és kirendelik a megafonosokat új csizmába, új ruhába, és utána 100 milliókért hirdetik Deák Danik, meg Bohár Danik, meg Bede Zsoltok, én nem tudom kicsodák, az aljas hazug
propagandájukat. Mi beszéltünk a Gönyi polgármester, és például arról nyilatkozott, hogy jobban örül annak, hogyha civilek vesznek részt a védekezésben, sem mint hogyha a hivatások végzik azt el. Valószínűleg van olyan vélemény is, ami indokolja azt, hogy adott esetben ne kelljen katonákra vagy más szakemberekre várni. Az árvízhelyzet tövén a miniszterelnök egy újabb jogosítványt adott a kormánynak, ez az úgynevezett összehangolt árvízi védekezés nevű új jogi formula, az évek óta tartó különleges jogrendek újabb fejezetének tűnik. Jogászként és ellenzéki vezetőként hogyan értékeled ezt?
Megmondom őszintén, nem volt időm ilyeneket olvasgatni, én nagyon örülök, hogy de azt hallottam, hogy jött tegnap este 10-kor lépett hatályba, és most valami új dolog van. Én mondom őszintén azt sem értem, hogyha ugye az Orbán kormány az fetisizálja tulajdonképpen a veszélyhelyzeteket, mindig akkor szokott hubickolni, ha lehet veszélyhelyzet, főleg, hogyha az különleges jogrendel és Járés Tiborcnak lehet egy nap alatt átjátszani a gazdaság egy szeletét. Most miért nincsen árvízi veszélyhelyzet? 2013-ban azonnal elrendelte Orbán Viktor az árvízi veszélyhelyzetet, joggal egyébként, mert ez valóban veszélyhelyzet, ez nem olyan, mint a 2,5 éve fennálló atomháborúval fenyegető, háborús pszichózissal fenyegető kormányzati veszélyhelyzet, ami csak nálunk van Európában, Ukrajnán és Oroszországon kívül. Itt most tényleg kellene. Miért nem rendelte múlt héten, miért a gymbe ment Schwarzeneggerrel, és miért nem vették ezt komolyan? Szerintem ezt megtette volna. Nem tudom, hogy mit jelent, ugye sok operatív törzs van már, mert ember nem igazodik ki, hogy éppen melyik war kabinetbe vagy showroomba ül Orbán Viktor. Különböző televíziók előtt ma már olyan vicces volt az a kép, hát mint az öreg Grósz Károly és Kádár János, ott ültek mellettük meg Karácsony. És olyan jó, nem akarok nagyon aktuál politizálni, de olyan jó, érdekes volt látni az olimpián túl is, hogy azért most milyen jól egyetértenek, és hogy milyen fantasztikus egység van, és már nem a árvízi védekezésben, ugye egyébként megdicsérték mind a ketten egymást, hanem vicces volt az a kép, amit reggel kiraktak ebből a...
Hát ez pont az együttműködés, mert akkor tényleg szeretném látni, hogy nem pártpolitika határozza meg a védekezés logikáját, hát hanem pártpolitika...
Többről van ezért szó, aki azért...
Akkor ezzel kérek fejtsük, hogy mire utalsz, mert most valamit inszinálsz, és nem pontosan értem.
Én mondtam neked pont, hogy nem akarok ebben részletesen bemenni a műsor előtt, hogy nem szeretnék aktuál politikáról beszélni, de arról beszélek, hogy itt az olimpia örvén van egy hátsó deal Karácsony és a kormány között.
Ez biztosan mered állítani?
Abszolút, és közben meg eljátsszák itt ezt a szűz kislányt.
Mire terjed ki ez a deal?
Hát nyilván Karácsony egyébként joggal kéri azt, hogy adja vissza a kormány azt az évi 73 vagy 75 milliárd forintot, amit szolidaritási adóként elvesz a fővárostól a kormány, és ezzel teljesen lehetetlen helyzetbe hozza a fővárosi költségvetést. Ugye 50 milliárdos hitele van a BKV-nak, amit most szintén meg akarnak akadályozni 2025-re egy jogszabályváltozásra, és tulajdonképpen csődközeli állapotban van a főváros, és gondolom még kér egy csomó mindent, egyéb infrastruktúrális beruházásokat, amiknek már rég meg kellett volna épülnie. Ugye az a mondása a miniszterelnöknek, meg talán a főpolgármester úrnak is, hogy már a stadionok nagy része megépült, és már igazából csak infrastruktúrális beruházásokra van szükség.
És önmagában egyeztet a főváros és egyeztet a kormány, és adott esetben együttműködéseket keresnek, akár ilyen típusú infrastruktúrális beruházásokat, ez feltétlenül dílnek minősül?
Nem, de egy ilyen backdoor dealnek minősül, tehát egy tárgyalásnak, ami szerintem nem helyes. Tehát amikor a főpolgármester éppen próbálja összeállítani a következő közgyűlés működési metodikáját, bár nem tudom, hogy próbálja, mert ugye velem egyszer tárgyalt, és ha jól tudom, akkor a DK-n kívül a többi lista vezetővel vagy frakcióvezetővel még egyáltalán nem tárgyalt, miközben már pár hét múlva ugye alakuló közgyűlés lesz. Én írtam is meg egy SMS-t ma, hogy mert rám írta múlt héten, hogy beszéljünk újra, hogy ha majd esetleg méltóztatik főpolgármesterként leülni a többi frakcióvezetővel és felmérni, hogy hogyan lehet meg esetleg a többsége, vagy hogyan működhet a közgyűlés, akkor leülünk. De hát erre még nem kaptam választ. Én tudok várni, mi tudunk várni, neki kell majd megteremteni a közgyűlés, ebbe a többséget, de én ezt most le is zárnám, mert én hoztam ide, tudom, de szerintem fontosabb most az árvízi védekezés.
Világos, csak néhány dolog, amire az elmúlt napokban posztoltál, és eddig nem nyilatkoztál erről a nyilvánosságban. Egyrészt 2027-re 1 milliós minimálbért tartanál kívánatosnak, 26-os esetleges
rosszul idézem.
Akkor mondd el, kérlek, hogy pontosan...
2030-ra mondtam, hogy azon fogunk dolgozni, hogy esetlegesen elérjük az 1 milliós minimálbért. 2026-ra, nem, 27-re azt mondtam, hogy a jelenlegi minimálbért megpróbáljuk megduplázni, ezt mondtam. De tényleg tartom magam ahhoz, hogy ugye nem is ezért jöttem ide. Tudok mindenről beszélni, és szívesen kifejtem jövő héten akár neked, akár másnak a fővárosi ügyeket is, meg a minimálbérre kapcsolatos álláspontunkat is. Egy nagyon részletes anyag van erről. Nyilván lehet bruttóbérről beszélni, lehet nettóról, lehet nyilván személyi jövedelemadót csökkenteni, lehet szociális hozzájárulást csökkenteni, lehet támogatni a KKV-kat, lehet versenyképességet növelni. Nem tudjuk, hogy hány forint lesz 1 euró 2027-ben, meg 2030-ban, de hagyd ne beszéljünk erről, főleg itt az Áraduna mellett, mert nem véletlenül mondtam Orbán Balázsnak, és hagyj jöjjek akkor ide egy másik témával. Ugye 220 nap után valamiért véletlenül az Európai Parlamenti strasbourgi vitához közeledve szükségét érezte a Propaganda TV hírhamisító Papp Dániel vezérigazgató és Rogán Antal, hogy akkor most hirtelen behívjanak engem a köztelevízióba.
Ott nem volt világos, hogy te kaptál meghívót, vagy te is csak a nyilvánosságból értesültél, hogy ilyen műsort terveznek?
Hát is, mert kaptam egy e-mailt, majd egy perc múlva kirakták a közleménybe, és elehozta az egész propaganda sajtót.
Anélkül rakták ki, hogy te megegyezted volna, hogy részt
nekem fogsz adtak ott egy határidőt, és nem azt várták meg, hanem egy perc után kirakták, és végig körbe ment a Pravdában, és
milyen
a többi...
Milyen feltételeknek kell megfelelni a közmédiának a te szemedben ahhoz, hogy elfogadj egy meghívást?
Nem erről van szó, hogy milyen feltétel. Hát mondjuk leműködhetnének akár a jogszabályoknak megfelelően, és működhetnének úgy a közmédiaként is, mint ahogy a többi európai tagállamban, ha már 140 milliárd adót fizetünk érte. Tehát az biztos, hogy nem járja, hogy van egy ellenzéki pártvezetője, és 220 napig, leszámítva azt a vitának nem mondható 8 percet, amit kaptam ott a választások előtti napokban, és most mondjuk így is állunk, 39%-os 2 millió magyar ember támogat minket, hogy ezt megmeri tenni egy közmédia, mert annak a rádiója, annak a tévéje, hogy nem enged engem be bármilyen felszólítás ellenére, látják, hogy az emberek követelik, és hogy nem engedik.
De ezt kérdezem, akkor milyen meghívások tennél eleget, hogyha érkezne az MTV-től?
Hát ennek, hogy egy árvíz közepén, amikor megmondom, én javasolom a miniszterelnöknek, hogy mondja le a strasbourgi vitát, mert hogy nem ennek van a helye, hogy most az egészségügyről, az összedőlő költségvetésről, az Orbán klán korrupciójáról beszéljünk, az ő személyes érintettségéről, az elhibázott politikájukról, mert ilyenkor tényleg egy nemzeti összefogásra van szükség az árvízi védekezésben. Mennyire kell gúnyosnak lenni, hogy meghívjanak arra az estére, amikor már majdnem tetőzik a Duna Budapesten, Orbán Balázsal, akinek egyébként meghívják a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjét, Orbán Balázsal vitatkozni, akinek se az állampártban nincs funkciója, se egyébként a kormányban. Tehát természetesen sem akarom Balázst megbántani, meghívhatják a Karmelita Palotának a portását is, és vele is leültethetnek, vagy egy megafonos propagandistával is leültethetnek, de az egész eljárás, és erre mondtam Balázsnak, hogy én nagyon szívesen beszélgetek vele a mindenről, az egészségügyről, az oktatásról.
Világos, de akkor, hogyha elment az árhullám, akkor hajlandó lennél vele?
Marcia, bocsánat, hagyj fejezem, innen akár 100 méterre, de hogyha oda nem engednek be, itt is várom Balázst, holnap 17 órakor, Tali, Bazsi, itt, és kijöhet a Propaganda TV, kijöhettek ti is, bármilyen sajtó kijöhet, és ezeket megbeszéljük. De nekem, mint a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjének egyébként szerintem jogom és kötelességem Orbán Balázs, vagy Bohár Dani, vagy én nem tudom melyik propagandista, vagy papagáj nélkül is bemenni a köztelevízióba, főműsoridőben, úgy, mint a miniszterelnök egyébként, aki hetente jár és szeánszot tart egy mikrofonálványnak, és elmondja, amit éppen Rogán Antal leír neki, kérdést és választ. Én válaszolok simán rendes kérdésekre is. Jogom és kötelességem egy 40% vagy 39%-os párt vezetőjeként bemennem, annélkül, hogy nekem egy propagandistával kelljen vitatkoznom. És hogyha meg bemegyek, akkor meg az én Orbán Viktornak, Magyarország miniszterelnökének vagyok a kihívója, őt fogjuk a Tisza párttal sok millió magyar emberrel legyőzni a következő választáson. Nekem nem Mesterházi Attilával, nekem nem Siffer Andrással, nem Hont Andrással, és nem azért, mert beképzelt vagyok, vagy azért, mert nem tudom, mit gondolok magamról, hanem azért van, mert jelenleg Magyarországon van két egyenlő nagyságú politikai erő. Ha tetszik a Fidesznek, ha tetszik a közmédiának, ha tetszik Rogán Antalnak, ha nem.
Okay. Zárásként még egy kérdést engedj meg. Ugye rendkívül gyorsan repültél erre a témára, az árvízvédelmi kérdésre, és valóban úgy tűnt, hogy beelőzed a Fideszt, ugye Török Gábor is igazából erről posztolt a saját Facebook oldalán, elismerve a politikai tempóérzékedet. Ugyanakkor az elmúlt napokban pont fordulni látszik egy picit a trend, és engem érdekel, hogy gondolkodsz azon, hogy ha adott esetben különösebb károk nélkül lemegy ez az árvíz, és mindenki ebben reménykedik, akkor végül is egyébként a Fidesz tudja magáról azt kommunikálni, hogy leginyagáton képes egyébként irányítani az országot, képes megszervezni a védelmét, az árvíz szembeni védekezéseknek a munkálatait. Tehát gondolkodsz azon, hogy mi lesz, hogyha adott esetben pont a te attraktív föllépésed miatt kapta magát össze az állampárt, és ilyen értelemben tudták végül győzőre fordítani maguk számára ezt a helyzetet, legalábbis kommunikációsan.
Nem gondolkodom, én nagyon remélem, hogy így lesz, és hogy az ország megúszza. Tudom, hogyha megúsztuk, és hogyha sikeres ezt a védekezés, akkor az nagyon nagy részt a hatóságoknak köszönhető, mindenféle kormányzati nyomás és alulfinanszírozás és leépítés és szakmaiatlan döntés ellenére működik a magyar vízügy, működik a magyar katasztrófavédelem, jó magyar honvédek vannak, harcezett katonák, már akiket nem bocsátott el, Szalai, Kaszinó, Brobrovnicki, Kristóf egyébként ugye 2-3 ezer katonát kirúgott, most ők is hiányoznak a rendszerből. Szóval én nagyon remélem, hogy így lesz, és hogy mindenféle nagyobb kár nélkül ezt megúsztuk, és nem kommunikációs trükkbe gondolkodom. Abban biztos vagyok, hogy ha vége is lesz ennek az árvíznek, akkor is mi ezt az asztalon fogjuk tartani a kérdést, amiről beszéltünk nem csak az árvíz miatt, hanem az aszálykárok miatt, meg úgy általában a Kárpát-medence érintettségé miatt a klímaváltozásban, és lesznek szakmai javaslataink, és nem úgy fogunk tenni, mint az eddigi ellenzéki pártok, hogy földobunk labdákat, és utána elengedjük, hanem utána fogunk erre szakmai egyeztetéseket szervezni, konferenciákat, performanszokat, bemutatjuk, ahogy te mondtad, igen, le lehet menni a omokhátsága, le lehet menni az elsivatagosodást is bemutatni. Nyilván nem annyira látványos mindig, mint egy árvízi védekezés, de pont erre lenne szükség, és ez egy jófajta politikai influencerkedés, és szerintem talán most már a fiúk is kapizsgálják ott a Karmelita palotában, amikor éppen nézik a legfrissebb méréseket, meg próbálják itt mozgatni a kormányudat, hogy az a fajta kommunikáció, amit eddig vittek, az a fajta szakmaiatlan, napi méréseken alapuló ilyen kormányrángatás nem működik. Tehát igenis kell közép-hosszú távú stratégia, és nem csak győzelmi stratégia, hogy hogyan tudják szétverni az ellenzéket, hogyan tudják lejáratni, lefizetni, megosztani, hanem az ország szempontjából. Én még ha egy mondatot megengedsz, egyébként ilyen nagy politikai dolog, és ezzel én nagyon komolyan gondolom, hogyha a Tisza párt nyer a következő országgyűlési választásokon, akkor mi nem abba gondolkodunk, hogy 10-20 évig megtartsuk a hatalmat. Ugye eleve szeretnénk majd az alaptörvényt módosítani abban, hogy csak 2 ciklusig, 4-8 évig lehessen valaki magyar miniszterelnök.
Lehet, ezt egy esetleges kétharmad esetén belérne az alaptörvénybe,
vagy alkotmányba? Abszolút, az az egyik legfontosabb vállalásunk.
Ha nem sikerül kétharmaddal, és mondjuk oda kerül a sor, most nagyon előre szaladunk az időben 8 évvel előre, de ezt vállalnád is, hogy csak 2 ciklusig lennél miniszterelnök az országnak?
Értem én a trükkös kérdést, de nem fogok válaszolni, mert senki nem tudja, hogy Tisza pártnak ki lesz a miniszterelnök jelöltje, és azt se, hogy kit fognak a magyar emberek megválasztani.
De a Tisza párt adnál miniszterelnököt az országnak, egy személyben csak 2 ciklus lehet.
Így van, és én azt elvárnám, és hogyha nincs a Tisza pártnak, vagy valamelyik pártnak kétharmada, szerintem nehezen tenné meg az akkori ellenzék, akár hány pártból is áll, hogy ezt nem szavazza meg, hiszen erre óriási igény van. Ugyanez egyébként az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, ami most jött ki a felmérés, hogy a Fidesz szavazók többsége is csatlakozna az Európai Ügyészséghez. Ugye most már ideje lenne szint vallani majd az árvíz után a kormánynak, hogy egyébként vajon milyen magánérdekből akadályozzák ezt, esetleg nem Tiborcz Istvánt akarják szabadlábon tartani,
igen,
és ezért nem csatlakozna. Még egy mondat, mert arról még nem beszéltem, holnap kirakom azt a levelet, amit a köztársasági elnök úrtól kaptam válaszul. Ugye írtam neki egy levelet, hogy szeretnék a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjeként 2 millió magyar ember nevében találkozni vele. Ő ugyan nem tartotta szükségét, hogy ugye az utóbbi hónapokban meghívja az egyik legnagyobb, vagy a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjét, vagy a vezetőit, és beszélgessünk a hazánk sorsáról.
Mit válaszolt neked erre?
És ugye az alaptörvényben azért az egyértelmű benne van, hogy a köztársaság elnök a nemzet egységét testesíti meg, és ezért dolgozik és ügyködik, és ezen felbuzdulva, ezt remélve írtam neki, és írt egy udvarias, semmitmondó választ, hogy hát ezt miért nem teheti meg. Tehát ott tartunk Magyarországon.
Tehát nem hívott meg magához.
Nem azt, hogy nem hívott meg.
Hogy nem élt ez a lehetőség, hogy találkozott.
Ez egy személyes találkozó. Ismerjük egymást egyébként személyesen jól Súlyog Tamással a korábbi életemből. Egy normális, átlagos ügyvédnek tartom, aki köztársasági elnök lett hirtelen. A sors fintorában.
A földügyletek kapcsán Szeged vonatkozásában ugye azért pont az derült ki, hogy pont nagyon komoly szerepet játszott abban, hogy magyar földtulajdon külföldi.
Az egy másik, ugye én most csak azt mondom, hogy egy átlagos ügyvéd volt, aki a sors fintorában először alkotmánybírósági elnök, majd köztársasági elnök lett, de én a pozíciónak írtam levelet, nem Súlyog Tamásnak, a magyar köztársaság elnökének, és írt egy ilyen levelet, tehát ott oda jutottunk 2024-ben, hogy a Magyar Köztársaság elnöke nem fogadja sem magától, sem kérésre a legnagyobb az ellenzéki párt vezetőjét, nem tárgyal vele, ahogy a közmédiában. Arról is írtam Sólyog Tamásnak, hogy segítsen abban.
Ide nem 2021-ben jutottunk, én azt hiszem, hogy
segítsen
sem
abban,
Novák Katalin, hogy sem Áder János, sem Schmidt Pál nem fogadta az ellenzék vezetőjét a korábbi ciklusban.
Biztos vagyok benne, hogy tárgyaltak, és hogyha az ellenzéki párt vezetője, most nem mindegyikre gondolok, de én biztos vagyok, hogy Áder János fogadta volna, biztos vagyok benne, hogy Schmidt Pál fogadta volna, és én magam helyzet...
Egy képet nem tudok fölidézni.
Én szerintem Schmidt fogadta.
Is, nem tudom, Gyurcsány Ferenc,
lehet, hogy nem is kérte az ellenzék vezetője. Én arról tudok beszélni, hogy ha én lennék a Fidesz független vagy báb köztársasági elnöke, akkor már csak a látszat kedvéért is meghívnám egyeztetni az ellenzéki pártok vezetőit, európai parlamenti képviselőit, vagy bármilyen tisztségviselőit. Hát azért szerintem Novák Katalin tárgyalgatott emberekkel, de mindegy, majd kirakom ezt a levelet, ez egy nagyon tanulságos dolog, kicsit sajnálatos is, de ha bezárjuk most azt, ha most vége a műsornak, akkor tényleg az árvízről, hogy én még egyszer köszönöm mindenkinek, aki dolgozik. Mi holnap folytatjuk a Tisza párt részéről, az én csapatom az ilyen 50-60 fő, akiben mi járunk, Tátra és Esztergomba fog holnap ellátogatni, meg esetleg még egy településre, ha belefér, és utána folytatjuk majd itt nyilván a tetőzés környékén a Dunakanyarban, ahol kell segítség, akár járőrözéssel, akár homokzsákpakolással, bármilyen egyéb tárgyi segítséggel, és aztán megyünk le délre, nyilván oda is sokan hívnak minket, ott is azért súlyos lesz az árvíz helyzet, és azzal, mintha nem törődne annyira sem a kormány, úgyhogy mi ott leszünk, amikor szükség van rá, és még egyszer mondom, azon drukkolunk, hogy egyébként túl legyen ezen a nehézségen az ország, és utána vissza tudjunk térni normális szakmai dolgokra, és itt le tudjuk vonni a tanulságot, mert szerintem van egy pár tanulság a kormánynak is, és a magyar embereknek is.
Magyar Péter, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és valóban a tanulságok levonása az árvízhelyzet utánra marad, és nekünk is számos kérdésünk van úgy a fővárosi közgyűlésben kialakítandó Tiszás pozíció, mint az Európai Parlamenten belüli munkátokat illetően, úgyhogy valóban lesz miről beszélgetni az árhullám levonulta után is, úgyhogy várunk majd vissza a stúdióba. Köszönöm, itt voltál velünk ma este.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, ez volt a rendkívüli beszélgetésünk Magyar Péterrel, innen gyakorlatilag a római part sarkából. Ahogy azt láthatjátok, az elmúlt két napban is követtük az árhullámot, és próbáltunk minél átfogóbb képet adni arról, hogy pontosan hogyan zajlik az árvíz ellen védekezés. Ennek keretében megkerestük a belügyminisztériumot is, hiszen szeretnénk, hogyha első kézből Pintér Sándor tájékoztathatná a nézőinket arról, hogy hogyan értékeli a kormány munkát, hogyan értékeli a védelmi intézkedéseket, de a további érintett minisztériumoknak és minisztereknek is küldtünk meghívót. Egyelőre nem éltek el a lehetőséggel, de reméljük, hogy hamarosan őket is köszönhetjük majd a kamera előtt, hiszen számos kérdés adódik az árvízvédelem kapcsolatban, illetve az árhullám levonulta után adódó feladatokkal kapcsolatban is, ahogy ezt ebben az interjúban is említettük, az aszály kérdés, a vízgazdálkodás kérdése, hasonlóan fontos kérdések egész sorát lehetne még említeni, úgyhogy van amiről beszélni, remélem lesz rá lehetőségünk. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam Budapestről, jó éjszakát kívánok, ciao.